Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
A magyar irodalom barokk korszaka. Gyöngyösi István és Zrínyi Miklós munkái. S. Sárdi Margit előadását közvetítjük az Elte bölcsészkaráról. A felvétel 2005. áprilisában készült.
Jó reggelt, kollégák! Mára nem akárkit hoztam, már a Gyöngyösit hoztam önöknek, hogy lássuk akkor, hogy hogyan is öröklődött Zrínyi művészete, elképzelései a költők és az olvasók eszmevilágában. Gyöngyösi hatalmas siker volt. Hát 150 évig biztos. Olyan hosszú sikere volt, ha még emlékeznek rá a Kőszívű ember fiaira, ott valahol az eleje táján ott van az a megyegyűlés, tudják, ahol aztán Ödön megérkezik, kard ki kard, emlékeznek rá. Most erre a megyegyűlésre emlékeznek, elmegy Tallírosi Zebulon a lányának, Karikának a kíséretében. Miért hívják Karikának, mondja? Hát azért, mert igazából nem Karika a neve, hanem Kariklea, de az ő felesége annyira szereti most is Gyöngyösit, hogy az ő műve alapján nevezte el a lányát Karikának. Most ez a lány testvérek szerint is 1820 táján kellett, hogy szülessen, semmiképpen sem később, vagy nem hamarabb. Ami azt jelenti, hogy 1820-ban a vidéki, köznemesi rétegben a nagy bestseller, ami alapján még asszonyok nevezték el a lányukat, még mindig Gyöngyösi volt. Ez a hallatlan népszerűség nagyon sok vita lehetőséget nyújtott az irodalomtörténészeknek az elmúlt, most már több mint 100 év folyamán. Megmondom, hogy mik ezek. Én is ebben a sorrendben, vagy ezekben a témákban fogom elmondani, amit mondandó vagyok. Az első nagy kérdéscsoport az a Zrínyi és Gyöngyösi összevetése, ami hallatlanul ingerelte Arany Jánostól kezdve a kutatókat. Ennek is több ágazatja van. Az elismertségük, az utánzás jellege a Gyöngyösi életműnek, illetve kettejük műveinek az értékelése. Ez mind vitapont. A másik, ami talán egy kissé, minthogyha bele is játszana ebbe az első nagy vitapont, vita lehetőségbe, tehát, hogy a Gyöngyösi életműnek az értékelését befolyásolja, ez a Gyöngyösi életműnek az eszmei irányai, politikai tartalma, ami ezekben a vitákban, vagy ezekben az értelmezésekben elválaszthatatlan Gyöngyösi személyiségének az értelmezése. Ez nem mindennapos, mert azért az író személyisége ritkán befolyásolja ilyen erősen az értékelését, az életmű értékelését. Nem is kellene. Hát majd mondom a jövő órán, Lisztius, hát hogyha hinni lehet a róla feljegyzetteknek, akkor lopott, rabolt, erőszakoskodott, gyilkolt, szodomiázott, hamis pénzt vert, na de attól még a mű, amit létrehozott, még megáll a lábán. Ez azonban olyan eset lesz, amikor a költő egyéniségének a megítélése bizony befolyásolja az értelmezést, az értékelést. Hát aztán lehet beszélni, illetve beszéltek rengeteget a három nagy Gyöngyösi műnek az eposz jellegéről, tehát tulajdonképpen a műfajáról, hogy mennyire eposz és egyáltalán milyen műfajú. Hát aztán utána rengeteget még lehet beszélni róla, majd meglátom, hogy mi jut a végén ebből még nekem. A hagyományoknak az ismeretéről, követéséről, nyelvi esztétikai vívmányokról, főleg pedig a verselésről. Hát erről rengeteget írtak, de ez mondjuk kevésbé vita téma, úgyhogy át a végén, ha marad rá idő, akkor mondom, ha nem marad, akkor kisebb a veszteség, mert az egyszerű kérdés. Lássuk először akkor a Zrínyi és Gyöngyösi összevetést, pontosabban azt, hogy mi az oka annak, hogy Gyöngyösi oly népszerű volt. A vita elindítója akarva vagy akaratlanul Arany János volt, aki Zrínyi és Gyöngyösi című tanulmányában úgy összegezte végül a két életművet, hogy Zrínyi előbbre vitte korát, de nem hatott rá, Gyöngyösi megtalálta a magáit és előbbre vitte. Hallottak már ilyen gyönyörű mondatot. Csak az egy baja van, hogy nem igaz. Ugyan mi fenével töltöm én el a mai meg a jövő órát, ha nem azzal, hogy megmutassam, hogy Zrínyit hogyan követték. Azért, mert követték. Tehát nem igaz, hogy nem hatott volna Zrínyi a maga korára, az eposszal is hatott. Nem beszélve a politikai gondolkodásra, hát azt abszolút módon determinálta a Zrínyi leveleknek és a műveknek, a prózai műveknek a gondolatvilága. Úgyhogy sajnos ebbe a hibás kérdésfeltevésbe csúszott bele az irodalomtörténeti kutatás, hogy folyton összemérte ezt a két költőt. Valószínűleg azért, mert Gyöngyösi olyan hatalmas népszerűséget élvezett 150 évig, amilyet azért Zrínyi meg kell vallanunk, hogy nem. Főleg olyan rétegekben, ahová Zrínyi lehatolni nem tudott. A köznemesség legkisebb képviselőiig. Különösen a 18. században, tehát nem is a maga generációjában nagyon sikeres Gyöngyösi, hanem utána 100 évig, a 18. században, és igazából ez az igazán árulkodó és jellemző dolog. Ekkor, ebben a században a Murányi Vénusznak, tehát a legdivatosabb, legnagyobb művének, vagy egyik legnagyobb művének 7 kiadása van, ugyanennyi van a Kemény Jánosnak is, amelynek hát van egy ilyen kurucos mellékzöngéje határozottan, tehát egyszerre török ellenes és német ellenes is, hát a Kemény Jánosnak a személye hívta magával ezt a német ellenességet, hát mindenki tudja, hogy azért esett el Kemény, mert Monte Cuccoli ott állt egy napi járóföldön, és nem mozdult meg a seregével. 5 kiadása van a Palinódia, na majd arról majd szólok 3 szót, ha Isten éltet bennünket, című műnek, a Kesergő Nimfa volt az első változata, aztán utána még egyszer kiadta Palinódia címmel. 3 kiadása van a Karikleának, amit az imént emlegettem. Ez az antik Héliodorosznak, a Sorsüldöző szerelmeseinek, az Etiópikának az új feldolgozása. A Rózsakoszorúnak, amit szintén megemlegettem már önöknek a barokk tárgyalásakor, ugye az érzéki baroknak gyönyörűen tanulmányozható képviselője, ennek 2. A Csalárd Kupidónak, amit szintén megemlegettem, mert azt mondják, ugye ez az ürügyes erotika, ez a Csalárd Kupidó, annak 3. Szóval rengeteg, összesen 36 Gyöngyösi kiadás születik a 18. század folyamán, és legtöbbje a század második felében, a 60-as, 80-as években. Miközben az egyik jelentős művét, a Tököli Imre és Zrínyi Ilona házasságát ki sem adják, mert ezzel a szóval, hogy Tököli meg Zrínye természetesen nyomtatásban mű nem jelenhet meg, ám a 18. században. És még így is összejön 36 Gyöngyösi kiadás, tehát ez a hatalmas népszerűség, ez valóban meggondolkodtatja az embert. Közbevetőleg el kell mondanom, hogy az a Gyöngyösi, aki a 18. században öröklődik, nem ugyanaz a Gyöngyösi, akit önök olvasnak. Egy egészen eltorzult szöveghagyomány alakul ki a Gyöngyösi művekből. Gyöngyösi mondjuk a Murányi Vénuszt 1664-ben maga adta ki. Az tehát jó kiadás, megbízható. 1702-ben Csécsi Zakariás Kolozsvárt kiadja újra ezt a Murányi Vénuszt, ő azt írja rá, hogy megjobbított változatban. De igazából ezt szörnyen átírta. Az első kritikai kiadó Badics Ferenc írta aztán róla, hogy sok szép jelzője, költői kifejezése, érdekes régi szava ment veszendőbe. A szórend megváltoztatása miatt felbomlottak a legerélyesebb inverziók, s a sorok hangzatos ritmusa hiányzik. Tehát pontosan az történik meg vele, mint amit hát filológiából talán tanultak, hogy a kisebb képzettségű másolók és nyomdászok és elkövetnek a művekkel banalizálta. Tehát ami eredeti, új, különleges volt benne, azt elvette tőle és közhelyessé írta át. Van, ami hiányzik belőle, van, amit ő maga betoldott, attól még rosszabb lett az egész. És ez az a kiadás, amely sajnos, hát valamivel több, mint 200 éven át öröklődött. A minden hozzányúlástól csak rosszabb lesz, mert Toldi is kiadta, Dugonics is kiadta, egyre rosszabb lett a szöveg. Sajnos nem jobb lett tőle, hanem egyre rosszabb. És tudják, az a tragikus, hogy a stilisztikai elemzések, még a rímelés kutatás is, a nyelvtörténeti szótára, mind erre a rossz szöveghagyományra épülnek, tehát igazából valahogy nagyon el van rontva ez az egész, csak hát nem lehet kiiktatni, hát ezekből a szótárakból nem lehet kiollózni, hogy ez a rossz szöveghagyományból van, ez pedig a jó szöveghagyományból van, hát ezt sajnos már nem lehet megcsinálni. Csak ne nagyon támaszkodjanak rá, ha tényleg kutatnak valamit, akkor saját szemükkel nézzék meg, mert ne bízzanak benne. Jaj, ezt azért felolvasom önöknek. Ezt Verseki Ferenc írta erről a Csécsi Zakariás féle kiadásról. Valahány szó, mely a kolozsvári kiadónak agyvelejéből származik, annyi szentségtörés, annyi méregforrasztó kábaság. Szóval megadta neki a magáit. Hát az áttörést azt Badics Ferenc hozta meg, aki a Régi Magyar Költők Tára 17. századi sorozatát nem hogy elkezdte ezzel, hanem kitöltötte ezzel a két világháború között, olyannyira, hogy aztán utána, valahogy az 50-es évek végén ezt a 17. századi sorozatát, az eredetileg sorozatnak szánt szériának újra el kellett kezdeni, mert ő végig Gyöngyösinek használta föl. Ez már jó, megtisztított szöveghagyomány, csak hát ugye már az is idestova majdnem 100 éves, úgyhogy azóta elindult egy új, noha nem hívja kritikainak, de kritikai igénnyel készül, ebben a nagyon sötétkék sorozatban ismerik az a Régi Magyar Könyvtár Források sorozat, ebben újraindult Gyöngyösinek a kiadása, tiszta szöveghagyományra, tiszta szövegkritikára épül, és modern jegyzetekkel, ami tehát ma újabb nekünk, és emiatt fontos. Egyébként Badicsnak a kutatásai azok valóban korszakot nyitottak újra az értékelésben, a művek születésének a dátumait igazította ki. Ez különösen a Kemény János emlékezeténél fontos, mert annak a korábbi születési dátuma az egészen más volt. De számos más kérdést is tisztázott, például a kétes hitelű műveket ő söpörgette ki az életműből, hogy mi az, ami nem biztos, hogy az övé, annak ellenére, hogy az ő neve alatt terjesztették. Hát ugye a blikfang meg az eladhatóság véget, ezt a trükköt azok is ismerték, ám azok a könyvnyomtatók. Jó, azt elmondom, hogy a Kemény János emlékezetét végül is most úgy tartjuk, hogy 1667 és 70 között írta meg, de igaz, hogy jóval később jelent meg, csak 93-ban, ez félrevezette a későbbi kutatást. Jóval hamarabb megírta, tehát a Murányi Vénuszhoz sokkal hamarabb, ez azért fontos, mert még közelebb esik a Veselényi összeesküvéshez. Tehát igazából az eredeti szövegben az az erős németellenesség, ez az erős kurucos mellékzőnge, az a Veselényi összeesküvésnek a visszatükröződése valamilyen módon. És ha már emlegettem a Palinódiát, akkor megmondom, hogy vele kapcsolatban mi a probléma. Ez egyszer megjelent 1681-ben, amikor Eszterházy Pált nádorrá választották, a kesergő nimfa, ez egy allegorikus költemény. Maga Magyarország fordul a kardos griffhez, mind a kettő szimbolikus alak, a kardos griff az az Eszterházy címer állat. És hát adja elő neki a panaszát, hogy két tűz között pusztul, és hát hogy a grifftől várja a megmenekülését. Na most ezt 1695-ben nyomtatásban újra kiadta Palinódia címmel. Most van a baj. Mert ez a szó, hogy palinódia két értelemmel rendelkezik, és ez a kettő tök ellentmond egymásnak. Az egyik értelme az, hogy újraéneklés. Oké, ezt értjük, a panasz még mindig fennáll, újra oda kell fordulni Eszterházyhoz, aki még mindig nádor, vagy már herceg, vagy Mihelyt az lesz, rögves, de mindenképpen újra el kell mondani a panaszt. Baj az, hogy ennek a palinódia szónak van egy olyan értelme is, hogy visszaéneklés. Emma húzós, hogy ezt akkor hogyan értelmezzük, hogy megbánta az első odafordulást? Valamilyen módon nem teljesült a vágyakozás, és most nyilvánosan visszavonja? Hát megoldani nem sikerült. 100%-osan ilyesmit nem lehet eldönteni nyilvánvalóan. Most azt gondoljuk, hogy valószínűleg újraéneklésnek kell értelmeznünk, de azért ez olyan téma, amit soha nem fogunk tudni egészen kétségtelenül eldönteni. Na, és akkor térjünk az első kérdésre, Gyöngyösi hihetetlen népszerűségének a tárgyalására, hogy bizonyítsam most, amit mondtam az imént. A kiadók azok természetesen disztihonokban vagy alexandrinusokban a magyarul és latinul dicsérik a kötet elején, de mondjuk ez talán nem eléggé bizonyító értékű, mert ezt reklámfogásnak is lehet tartani. Aki 1713-ban adta ki a Kemény János emlékezetét, az Homérosz és Vergilius mellé teszi, de hát önök bármelyik könyvet ma megnézik a fülszövegét, vagy hátul, ugyanilyen dicséreteket találnak, szóval ez talán nem mérvadó. Hanem, hogy Bot Péter a Magyar Aténásban azt írja, hogy így nevezetesen született volt a magyar versírás, és lehet méltán mondani magyar Ovidiusnak vagy Márónak, az már értékesebb dicséret, hogy maga Bot Péter is magyar Ovidiusnak vagy Vergiliusnak nevezi. Igen kedvesek a versei, annyira el is híresedtek, hogy sem előtte, sem utána mása nem tartatik Gyöngyösinek a versírásban. Tehát a magyar irodalom koszorús költőjévé emelkedik. Horányi Elek, aki szintén egy írói lexikont készített, 1776-ban jelent meg az első kötet, Tasso Volter Opitz jelentőségével méri össze. Ó, hát nagyon-nagyon sokan dicsérgetik. Mondjuk én... Nem, sokan. Gadányit emlegetem, aki a Peleskei notáriusnak az előszavában 1790-ben Gyöngyösit dicséri, mióta a magyar haza áll, még oly magyar poétát e világra anya nem szült, és talán egyhamar ilyet nem is fog szülni. Különösen tetszenek neki a négy sarkú 12-esek, tehát ez a Gyöngyösi strófa, ami ugye négy egyforma rímszóra megy ki. Ő ezt írja, hogy a négy sorok a brilliántok a versekben. Hát a klasszicista iskola lesz az, amely először kritikai észrevételeket fogalmaz meg. Akkor jön a franciás divat, és a négy sarkú, nehézkes, súlyos léptű jellege nagyon szembeszökő, helyette a páros rím, aztán hát utána keresztrím, félrím, majd ha Isten éltet bennünket, az idén még fogok beszélni róla, az hódít. Maradjunk ennyiben, hogy amellett, hogy egyértelműen nagyra becsülik és a hatását érzékelik, azért formai természetű bírálatokat már az első nagy klasszikus triász, a Baróti Rivai Rájn is Triász és hát Virág Benedek is megfogalmaznak. A komoly bírálatok Kazincinak és körének a tollán születnek meg, erőteljesen idegenkednek tőle. A látványos szakadás az 1817-es keszthelyi helikon ünnepségeken következett be, ahol a kis nemesi vagy nemesi, köznemesi rétegeket képviselő és a köznemesi kultúrából táplálkozó Berzsenyi, Kisfaludi Sándor, Pálóczi Horváth Ádám és Dukai Takács Judit fát ültetnek a Gyöngyösi emlékére, Kazinci pedig tüntetőleg a betegségére hivatkozik és távol marad ettől az ünneptől. Micsodásak az Isten útjai, mondja Mikes, ez a fa kiszáradt, amit neki ültetek. A következő tavaszon új fát kellett ültetni neki. Ez zsenált, és valamit talán jósolt. Na, ez csak vicc volt. Az ellentmondás, ez az ellentét nem szűkíthető le a haladás és maradiság harcára. Nem ilyesmiről van szó. Ezek esztétikai jellegű viták. Igazából a köznemesi hagyomány túlélése, tovább éltetése, vagy az azzal való gyökeres, radikális szakítás, a franciás kultúrának az importja rejlik mögötte. Rádai Gedeon, aki Zrínyit és a szigeti veszedelmet felfedezte, szerette volna kiadni egyébként Gyöngyösi, tehát az értékét fölbecsülte, de látta a hibáit. Valaki költőről írja, hogy az egyedül az egy Gyöngyösit láttatik követni, de azt is csak hibáiban, azaz, tehát most valójában Gyöngyösi hibáit sorolja, szükségtelen kiterjeszkedéseiben, elevenségeiben ellenben és nyájasságaiban, úgy verseinek harmóniájában koránt sem. Tehát látta a hibáját, és látta az erényeit is. Földi, aki ugyanennek a körnek volt a tagja, azt írja, hogy Gyöngyösi a monasztikus, esztétika nélkül való verseknek béhozója, gyarapítója. Dugonics, aki valóban a köznemesség ízlésének a kifejezője volt, nagyon kedvelte Gyöngyösit, és hát ki is adta bizonyos műveit, egy majdnem fiktív életrajzot helyezett a mű elé, amivel többet ártott, mint amennyit használt. És bár a szövegbe belenyúlt, mondom azt is, bár inkább ne tette volna. Pápai Sámuel a Magyar Literatúra Esmérete című művében Zrínyit épp hogy csak megemlíti, Gyöngyösit a század halhatatlan poétájának nevezi. Kazinci azonban annál szigorúbb. Azt mondja róla, hogy bugyogó és felette bőv beszédű. Egy levelében azt írja, azt kérded Vice Ispán Gyöngyösinek, miért nem adtam virágot? Foly verse, minden érdeme ez. Becsülném ezt, de ő rontotta el a magyarok ízlését. Azóta minden csak könnyen ír, s nem igyekszik jót és szépet írni. Zrínyi nem folyt így, de jót írt. Akarva vagy akaratlanul, tehát Kazinci megfogalmazta azt az ellentétet, amelyben majd Arany János is fog gondolkodni, és hát utána még nagyon sokan, a Zrínyi és Gyöngyösi ellentétpárt. Kazinci generációja, vagy hát köre más kritikai észrevételeket is megfogalmazott. Az egyik a kompozíciós tehertétel. Hát az az epizodisztikus kitérőknek a tömege, amely szétszórja a figyelmet ahelyett, hogy összpontosítaná. Arról azt írják, hogy kompozíciója egy latnyi sincs. Gyöngyösinek, írja Kazinci, a múzsa kerek ajkat ad a nem teremtő lelket is. Tudománya kevés volt. Na, ez azért így nem igaz, egy kicsit ez mostan túlment az igazságon, mert a valódi gyöngyösi hagyományban, szövegekben bizony vannak olyan rímek és technikai megoldások, amelyek a maguk idejében bizony újak és eredetiek, talán még meghökkentőek is voltak. Hát igen, Kazinci ezekkel nem találkozhatott. úgy néz ki, hogy mire Kazincig elértünk, az irodalom magas berkeiben nem sik gyöngyösi, noha még mindig igen népszerű. A romantikával aztán lekerült a napirendről az egész kérdés. Toldi Ferenc kiadta ugyan, de nem jó szövegből és áttörést nem tudott vele előidézni. A tudományos kutatást Arany indította el, akinek, hát ugye mondom, az volt a véleménye, hogy Gyöngyösi jó tulajdonít, megette az idő, hanem gyarapodott is belőle. Tehát meg fölbecsülte azt, hogy milyen nagy hatással volt Gyöngyösi a magyar irodalmi ízlés, az olvasó közönség formálásában, és a költőkre milyen módon hatott. Arany János nagyon jól közelítette meg azt a kérdést, hogy mi okozta a népszerűségét. Hát az, hogy a közízlést tudta kielégíteni. Nem hőskölteményt írt, hanem pletyka témát, minthogyha novella lenne, hát egy kicsit magasztosabb formai alakban elbeszélve. Ezt Arany János így fogalmazza meg, Zrínyi a fönségre irányzott művével, Gyöngyösi csak a kellemre. Ezt, hogy csak nem én tettem hozzá, ezt Arany János tette hozzá. Tehát úgy látszik, a fönség és a kellem, azok nem egymás mellett álltak Zrínyi, Arany János szemében, hanem hát a fönség egy kicsit feljebb állt, mint a kellem, aki csak a kellemet irányozta, az hát valamit azért nem birtokol, mint az, aki a fönséget. Tehát Arany Jánost olvassák el, én is csak őt tolmácsolnám ez esetben, úgyhogy nagyon jó az a tanulmány egyébként. A lényeg az, hogy ő látja a költői értékeit, és látja azt a hatalmas hatást, amelyet a költőkre is, de még inkább az olvasó közönségre tett. Azt mondja, magába szedte a hagyományt. Az egykorú olvasó feltalálja benne mindazt, ami elődeiben tetszik, és még valamit, mely a költő egyéni sajátja, régit és újat, a hűséget ahhoz, a szabadságot ebben. Arany János egy kissé Zrínyi hátrányára emelte ki, és hát megalapozta ezt a tudományos kutatásban ezt az ellentétet, amiből talán egy generációval ezelőttig nem tudott kilépni az irodalmi kutatás. A valódi áttörést azonban Badics Ferenc hozta meg azzal, hogy szöveghű kiadást produkált, amellyel megteremtette az alapot arra, hogy egy új gyöngyösi értékelés fölépüljön. Ennek ellenére azt tapasztaljuk, hogy a nyugatosok bizony fanyalogtak tőle. Tehát körülbelül ugyanaz a jelenség lezajlik, mint ami Kazinczy generációjánál, hogy a nyugatos ízlés az berzenkedik tőle. Babics úgy nevezi őt, hogy csökönyösen, hagyományosan nemzeti. Tehát valami retardált jelleget ad neki. A rímeit is meg lebecsülőleg emlegeti. Azt mondja, Balassi nem használja a rímet sallangnak, mint rímai, vagy dobverőnek, mint később Gyöngyösi. Hát Kosztolányi többre becsülte, ő a nyelv iránt fogékonyabb volt, és Gyöngyösi nyelvének a szépségét ő többre tudta becsülni. Horváth János a pozitivista irodalomtörténetírói iskolának a legnagyobb alakja is, egy kicsit lefokozott, utánzó költészetnek tartja, azt mondja, mintha költészet. Na, nem igazi, hanem mintha költészet. Az érdemi korrekciót végül is Turóczy Trosler József kezdte meg az 1940-es években, hangsúlyozva, hogy a világi irodalomnak a kedveltetése, egy olvasóközönség nevelése, az fölbecsülhetetlenül nagy szolgálat volt a 18. századi Magyarországon, ahol még nem létezett korábban ilyen jelentős világi olvasmányokat igénylő közönség. Ha nincs Gyöngyösi, ezt most idézem, a 18. század első felében teljesen elhomályosul az irodalmi folytonosság tudata, s Besenyeiéknek még nagyobb munkájába kerül megtörni a teológiai ellenállás erejét. Már ő felhívta a figyelmet rá, hogy Gyöngyösi valójában a hiányzó regény műfajt pótolja. A mi műfaj struktúránk sajnos nem rendelkezett folytonossággal a reneszánsz novellától, hát majd a regényirodalomig, tehát tulajdonképpen hiányzik a nagy lélegzetű világi műfaj. Ez még mindig Turóczi Trostler kötőjellel a két név között. Tehát tulajdonképpen hézakpótló volt valamilyen módon a mi irodalmunkban. Ezt a gondolatkört, hogy az érdemeit hogyan tudjuk felbecsülni, tehát a értékelésének az érdemi korrekcióját végül is Agárdi Péter a 60-as éveknek a legvégén, 70-es éveknek az elején, 68-72 ilyen dátummal jelentek meg a munkái, tudta végrehajtani, aki megtalálta a Gyöngyösi életmű ideológiai értékelésének a lehetőségét. Egy történelmi beágyazottságot tudott neki adni, majd beszélek még erről a megfelelő helyen. Hát a világképi meghatározottságát adta meg. Hát aztán 1980-ban Gyenis Vilmosnak már posztumusz jelent meg egy Gyöngyösi, 86-ban egy Gyöngyösi tanulmánya, amelyben az értékelésnek a történetietlenségéről beszél, és arról, hogy a saját korába poétikailag igen jól beágyazódik, tehát igazából a regényszerűségnek a jellegét emeli ki benne, vagy a széprózai jelleget emeli ki benne. És ha Kibédi Varga Áront olvasnak, ugyanezt a gondolatot találják meg benne, hogy jogtalan visszavetítés, hogyha mai elveket, a posztromantikus szerzői jelleget kérjük rajta számon, amiről én azt mondom, hogy ha egy Arany Jánosi alkotás és ábrázolásmódot kérünk rajta számon, akkor az csak ugyan jogtalan kritika, de ugye mi nem is Arany Jánossal szoktuk összevetni, hanem Zrínyivel. Tehát igazából azért a Zrínyivel való összevetés az jogos, hiszen akkor nem későbbi koroknak a történetietlen ítélkezését vagy szempontjait kérjük rajta számon, csak hát talán itt már költő egyéniségekről is szó van, amit szintén erkölcstelen számon kérni rajta. Na jó. Nézzük a következő értékelési összeütközést, tehát Gyöngyösi politikai nézeteinek a... Hát ott indult, hogy van-e egyáltalán neki politikai nézete, vagy nincs is. Nem csak az irányultsága, hanem hogy egyáltalán létezik-e neki politikai meggyőződése. Ennek a vitának az a kiváltója, hogy Gyöngyösi ezeket a nagy műveket, mindet, úgyhogy nem nincsen még szponzorálás másként, hanem hogy címezzük valakinek, ajánljuk valakinek a művet, és kifizeti az előállítási költségeket. És ha végignézzük ezeket, hogy kinek ajánlotta Gyöngyösi a műveit, hát ugyancsak Tarka, pártállású paletta kerül ki belőle. A Tököli Imrétől hát nála labancabb labanc nincs, Kohári Istvánig. És akkor hát ugye fölmerült a kérdés, hogy milyen politikai folytonosságuk van ezeknek a gondolatoknak, hogyha ez a politikai tarkaság belefért a dologba. Kialakult tehát egy kettősség. Az értékelőknek egy része őt céltudatos politikai költőnek nevezte, Arany János, Arany László, Agárdi Péter, vagy Várkonyi Ágnes, hogy az ismert neveket emlegessem. Vele szemben ott van egy másik értékelő tábor, Badics Ferenc maga is, Szerb Antal, vagy az önök nagy zöldjének, a hatkötetesnek a Gyöngyösi fejezetét író Bán Imre, akik elvitatják tőle, hogy céltudatos politikai költő lett volna, inkább egy olyan elasztikus, gerincű, saját elvekkel nem rendelkező familiárist ábrázolnak benne. Az már ugye itt szintén hosszú az értékelési lehetőség, aki kedveli őt, akkor azt mondta, hogy ő a hűség költője, és amelyik urat szolgálja, annak a nézeteit át tudja venni azonnal. Ha pedig valaki nem szerette, mint Szerb Antal, Hát azt írta róla, hogy rágógumiból van a... Nem, mert a rágógumit valószínűleg ő még nem ismerte, szóval nem ezzel a szóval, de azt mondta róla, hogy rágógumiból van a gerince. Na jó. Badics, aki nagyon becsülte, azt írta róla, hogy Gyöngyösi egész életében nagyon alkalmazkodni tudós, szolgálatra mindig kész ember volt. Hallják, milyen finom ez a megfogalmazás? Szolgálatra mindig kész. Ez egy pozitív jellem van. Hát igaz, hogy nincsenek neki politikai célkitűzései, de legalább azt szépen csinálja, becsületesen csinálja. Szerbantal nem ilyen szolíd, amikor fogalmaz, azt mondja, udvaronc. A szónak nem a legmagasabb értelmében, hanem egy kis mellékzöngével, a parazitaságnak egy nagyon enyhe árnyalatával. Személyes annyiban, hogy minden versor, amit leír, irodalmon kívüli személyes célokat szolgál. Minden költemény alkalmi költemény, valamelyik főúri pártfogó kegyeit óhajtja megnyerni vele. A magyar irodalom egyik kevésbé vonzó emberi alakja, írta. És hát bár magasra becsülte Bán Imre az önök nagy zöldjében, de céltudatos politikai tartalmat ő se tulajdonított neki, ő azt írja, hogy a nagyúr érdekeit képviselő familiáris. Önálló politikai álláspontja nincs. Véleménye a patronuséval azonos, s ha változik ennek állásfoglalása, vagy új patronus szolgálatába szegődik, minden megrázkodtatás, vívódás nélkül alakul át az övé is. Na, a másik tábor, amelyik politikai tartalmat tulajdonít a költeményeinek, milyen vitapontokat tud vele szemben megfogalmazni? Egy. Nem igaz, hogy familiáris költő lett volna, mihelyt elhagyta Veselényi udvarát. A Veselényi udvara az nem csak Veselényi Ferenc nádort, hanem az özvegyét Szécsi Máriát is magába foglalja, de attól kezdve önálló pályafutást fut be, és nem függ már a főuraktól. Anyagilag semmiképpen, hiszen egyszerre is több főurat szolgál ki, mint ügyvéd, mint mit tudom én, megbízott, de nincs egynek kiszolgáltatva. Továbbá. Úgy tűnik, hogy meglehetősen jó módú volt már erre az időre. Nem volt rászorulva. Harmadik. Ő érettebb éveiben megyei állásokat töltött be. A kialakuló nemesi vármegyének a tisztségeit. Alispán volt. Az egy független megbízatás, és meglehetősen jó anyagi hatása van. Tehát tulajdonképpen nem volt kiszolgáltatva a főuraknak, nem is volt rászorulva. Ez az egyik vitapont. A másik, vajon egy politizálás, vagy politikai tartalom csak nyílt állásfoglalásokban mutatkozhat meg? Hát ugye mi már, akik már így átpolitizált korban élünk, tudjuk, hogy politizálni, ajjaj, hallgatással, lábbal, nagyon sok mindennel lehet. Hát nem csak úgy, hogy az ember kimondja azt, amit gondol. Nagyon sokféleképpen lehet még politizálni. Vindis Éva volt az egyik, aki ezt világosan leszögezte. Ő azt írja, Gyöngyösi nézetei a viszonyok alakulásának megfelelően gyakran ingadozást mutatnak. Ebben a vonatkozásban Gyöngyösi a felvidéki középnemesség magatartásának tükrözője. Tehát ő tulajdonképpen mindezekkel az ingadozásokkal a felvidéki köznemességnek a képviselője. Megítélésében nem lehet döntő, kihez fordul mondani valójával, sokkal inkább az, mi az, aminek elmondását költői, politikai, emberi feladatának érzi. Tudnillik. Éppen ez az a generáció, amelyik a familiaritásnak, hát most ugye megint bajban vagyok a fogalmazása, mit mondjak, hogy ne legyen annak tartalma, ilyen értékítélete. Nem mondhatom azt, hogy nyűgéből kiszabadul, mert akkor azt mondja, hogy az rossz. Cserei ezt kifejezetten fordítva érte meg, hogy nem lehet már familiárisként pályát befutni egy arisztokrata mellett, és ez hazavágja a köznemességnek a pályafutási lehetőségét, a létbiztonságát, a karrierbiztonságát. az a nemesi vármegye, amelyet a 19. századból és a regényekből önök megismernek, az most kezd kialakulni. Tehát a köznemesség érdekérvényesítő képessége az még nagyon gyenge lábakon áll. Nincsenek intézményes kifejezési formái. Nem tudták másként ezt érvényesíteni, csak úgy, hogy arisztokrata szószólót kerestek hozzá. És azt kell mondanunk, hogy ezek az évtizedek a felvidéken is borzasztó zavarosak voltak. Mindig más főurat kellett szószólóként keresni, hogy a mindig tulajdonképpen, hát az a célok is a felvidéki köznemességben elég gyorsan változtak, de ezeknek a képviseletével mindig máshoz kellett fordulni. Ez volt az a gondolat, amely Agárdi Péterben megszületett, és ő fedezte föl, hogy a politikai tendencia a Gyöngyösi életműben az mindig folytonos. Ez a nemesi rendi nacionalizmus. És ez magyarázza meg, hogy a köznemesség miért vallotta szívósan 150 évig a maga költőjének. Ez a nemesi rendi nacionalizmus az, amely az ízlés szintjére kivetült, és éltette őt. Tulajdonképpen ennek a familiaritásból kibontakozó, önállósodó köznemességnek ő az első kifejezője. Nem familiáris költő, hanem rendi nacionalista költő. Ezt talán a Kemény János emlékezetéből a legkönnyebb kimutatni, mert hát az erősen német ellenes. Szokták ellene például felhozni a Veselényi és Széchy Mária házasságáról szóló Murányi Vénuszt, hogy ott egy Habsburg párti hőst ad. Hát ha közelről megnézzük a művet, akkor ez tulajdonképpen csak nagyon marginálisan igaz. Mert Veselényi Habsburg hűsége semmilyen módon nem kap részletezést, nem kap indoklást, egy elvont hazafiúi hűségben testesül meg tulajdonképpen. És amikor Széchy Máriát is a Habsburg hűségre vonja, akkor nem politikai érvekkel él, hanem egy elvont hűségeszményt ábrázol előtte, hogy nem illik a király jóságát hálátlansággal viszonozni. Így aztán Mária részéről nem politikai megtérésről van szó, hanem egy jól megalapozott házasságról és egy kicsinke személyes bosszúról a saját hozzátartozói iránt. Tehát voltak éppen itt sem Habsburg párti hőst ad, hanem egy szerelmes hőst, aki azgetippet pont most Habsburg párti. De ez esetleges. Nem lényege az ő egyéniségének. A Gyöngyösi életműnek nagyon lényeges része, hogy erkölcsközpontú az ítélkezése. És ez volt az, amit legmagasabbra becsült benne az olvasó közönség. Központi kategóriája a hűség. Egy absztrakt hűség, mint Veselényinél látták. Hozzátartozó emberi jellemvonások, minden hőse rendelkezik ezzel. A küzdés, a kitartás, a hit. Színezi ezt egy kicsinke sztoikus örökség. Nagyon divatos maradt a magyar irodalomban a sztoikus gondolatrendszer. Ugye meg kell vetni a szerencsét, tehát mondjuk Veselény is így, illetve hát tulajdonképpen Gyöngyösi így elmélkedik. Szerencse lábai golyóbison állnak, hirtelen fordulván jobbról balra szállnak. Az, ki szerencsére szokta magát vetni, nem bizonyos dolgát mi fogja követni. Hőseszményének elidegeníthetetlen része, hogy nemes vérből származnak, mint... Emiatt születésüktől fogva a bóvó birtokolják az összes többi ide vonatkozó attribútumot, például, hogy álhatatosak, hogy kitartóak, hogy küzdenek, és hogy nem fertőzi meg őket az elfajzás. Igazából ez egy elég arisztokratikus hőseszmény, De ez az elfajzás gondolat a 18. században végig központi élménye volt a köznemességnek, sokan beszéltek róla, rengetegen. Apor Péter a Metamorfózist, az Erdély átalakulásáról írott művét egészében ennek szentelte, elfajzik ez a mostani fiatalság, nem követi az öregeknek a régi életmódját, szokásait. Hát ez az elfajzás volt az, ami mint negatívum valamilyen módon szerepet kap a gyöngyösi hősöknél is, hogy őket ez nem fertőzi meg. Valószínűleg ez a gondolatkör is Rimaira megy vissza, aki a régi dicsőséget, a régi szép Magyarország képét megrajzolta a jelen sivárságával szemben. Több versében is, most ez van itt nekem, hogy veszni tért kis hazánk, forgasz mely sok kockán, hány felé vetett már a szerencse sarkán, hol egy ellenségnek, hol másnak vagy markán, régi szép épséged, mely miatt áll csonkán. Ennek ott elég pontosan meghatározható politikai tartalma is volt. Később ez a motivum elvontan erkölcsivé sublimálódott, csak morális okokra vezették vissza, csak az újságkövetésnek a elítélendő új szokására az új generációkban, majd aztán a reformkorban ez újra összekapcsolódik egy kritikai attitűddel, a múltat idealizáló jelen szemlélettel. Gyöngyösi, és hát ez a köznemesség, tisztán az erkölcsök romlásában látta az elfajzásnak az okát. Szűk most ez az jóság, s vagyon csak kevésben. Félre rúgó erkölcs szorult furt fejekben, írta. Ez a mondjuk két jellegben mutatkozik meg ez az elfajzás, az egyik az egyenetlenség. Ó, a régiektől elfajzott nemzetség, híredben s nevedben korcsosult nemesség. Mióta köztetek nincs az egyenlőség, így rútul azóta prédál az ellenség. Ő persze a köznemesség politikai egyenlőségére gondol, érdekérvényesítő lehetőségére, hát nem arra, amire Zrínyi gondolt, hogy összefogással meg tudjuk állítani az ellenséget, ő nem így értelmezte. A másik ide tartozó erkölcsi alapállás az újságkövetés, a nájmódi követése, amely hát aztán utána a 19. század elejéig szintén egy állandó köszörűkő maradt, amire visszatértek a kritizálók. No, ennyit mondjuk erről. És minthogy áttérünk akkor a következő kérdésre, az pedig legyen a nagy gyöngyösi műveknek, hát főleg a három nagy lélegzetű epikus műnek, ez a Murányi Vénusz, a Thököly Imre és Zrínyi Ilona házassága és a Kemény János emlékezete, aminek ugye a későbbi kiadása Porából megéledett Főnix címet viselt, műfaji hovatartozása, műfaji jellege. Ugye az érdekesség az, hogy én főleg a Murányi Vénuszból fogok majd hozni példákat, mert az van itt nálam, hát avval tudok gazdálkodni. Az érdekessége az, hogy határozottan eposzi jellege van a formának. Ugyanazokat a formai elemeket követi, amit Zrínyi is, van propozíciója, invokációja, enumerációja, vannak benne csodás elemek, tehát van egy ilyen kétsíkúság benne, hogy a reális földi cselekményen kívül van egy cselekmény az égiek között is, ami azonban nála nem egy reál, hogy is mondjam csak, a hitben reálisan létező transzcendencia, tehát nem Istenről és Szűz Máriáról van szó, hanem a mitológiai transzcendenciáról, ami ugye ekkor már csak poétikai lelemény, tehát azt az ugye mindenki mesének tartotta, hogy ottan összeülnek a mitológiai nagyságok, Mars, meg Vénusz, meg akárkicsoda, és elkezdenek tipródni, hogy hogyan segítsük meg mi Veselényit ebben a szorult helyzetében, tehát ezt már akkor természetesen mindenki csak poétikai leleménynek látta. Ugye a probléma az, hogy ez az eposzi külső súlyos ellentmondásban áll a tartalommal. Mert maga a téma nem eposzi. Hát, Volt ellentmondás, ha emlékeznek rá, a szigeti veszedelemben is, mert hát Sziget eleste, akárhogy magyarázzuk, azért ekkora, a kereszténység egészére ható jelentőséggel nem rendelkezem. Igen ám, csak Zrínynek sikerült elhitetni a művön belül költői eszközökkel, hogy de bizony. Gyöngyösinek azonban nem sikerül elhitetnie, nem is akarja, ez a legjobb víz, nem is akarja elhitetni, hogy ez olyan országra szóló esemény lett volna, kifejezetten magánéleti jellegűként tárgyalja. Hát végül is mi volt a tét? Ugye ott állt Murány vár, az egy nagyon jól védhető, nagyon hegyes hegyen levő vár, tényleg bevehetetlennek tűnik így katonailag, ott állt Erdélynek, a fejedelmi Erdélynek és a királyi Magyarországnak a határán. Szécsi Györgynek az öröksége, tehát a három Szécsi lány férjei bírnák, abból Szécsi Mária egy nagyon vitatható közjogi vagy erkölcsi helyzetben van, az első férje meghalt, az oké. Okay. A másodikat azonban elhagyta. És a korszakban ez egy nagyon-nagyon cikis helyzet. Ilyen felemás értékelés. Igaz, hogy most már özvegy, de valami, hogy is mondjam, csak valami stih rajta maradt. Így aztán ő neki személy szerint megváltás lesz, hogy Veselényi feleségül veszi, és hát, hogy úgy mondjam, törvényesíti, legalizálja az állását. Zárója bezárva. Ez végül is nem számít. De ugye a tét az, hogy hová tartozik Murány vára? A fejedelmi Erdélyhez, vagy a királyi Magyarországhoz? Hát tudják, azért olyan világrengető jelentősége ennek azért nem volt. Így aztán Gyöngyösinél nincsen olyan jelentősége a témának, hogy az eposzi jelleget megindokolnám. Ami pedig a talán legsúlyosabb ellentmondást okozza, hogy ez az eposzi külső, a jegyek semmilyen módon nem támasztják alá a magát, a cselekményt és a jellemzést. Most jött el az az idő, mikor én is fáradt vagyok, meg önök is, úgyhogy most egy kicsit humorizálok, hogy fölébredjünk mind, és azt az eléggé el nem ítélhető módszert választom rá, hogy egymás mellé teszem biza a szigeti veszedelemnek és a Murányi Vénusznak a cselekményét, és lássuk, hogy a szerkezet és a jellemek hogyan alakulnak az egyikben és a másikban. Tetszenek emlékezni, hogy a szigeti veszedelemben a téma megjelölés az úgy szólt, hogy én, aki ezzel itt ifjú elmével szerelmes verseket írogattam, lefordítottam mai magyarra, mastan immár másnak hangosabb versével fegyves vitézt éneklek. Ez egy gradáció. Följebb emeli a saját művének a jelentőségét. Eddig elbébelődtem holmiki szerelmes versekkel, mastan immár másnak hangosabb versével. Hogy vezeti be Gyöngyösi ugyanezt a téma megjelölést? Fölsorol egy csomó férfinő kalandot a mitológiából, majd azt mondja, jegyezzék egyebek óriások dolgát, más én hivatalom. Ez egy negatív gradáció. Mások óriásokról írnak. Én nekem más a hivatalom. Már az első mozzanatával lefelé fokoz. Zrínyi Szűz Máriához intézi az invokációt, tehát az ő számukra egy létező nagysághoz, amivel szintén magasra emeli. Gyöngyösi ezen a helyen ugye csak poétikai leleményt alkalmaz, mert ő az igazi múzsához és Apollóhoz fordul segítségkéréssel. Hogyan folytatódik a szigeti veszedelem? Isten alátekint, elküldi Alektót. Úgy elkezdünk lefelé ereszkedni, míg aztán ugye eljutunk a földre. Mi történik itt? Hát ilyen magasban nem szállunk. Bécsben elkezdenek tipródni, hogy hogy is legyen most már ezzel a Muránnyal, ezt nem volna rossz meg szerezni, és elküldik Veselényi Ferencet Murány bevételére. Hát nem mondom, hogy ennek is van egy lefelé ereszkedő jellege, de hát azért ugye nem a mennyektől a földig, hanem csak Bécstől, Széchenyig, vagy akárhol volt Veselényi Ferencnek a főhadiszállása. Milyen hosszan készíti elő a várostromot Zrínyi? Mennyi sok cselekmény, mások által elmondott dicséret és cselekvés előzi meg Zrínyinek a megjelenését. Hogy mire Zrínyi megjelenik, már tudjuk. Bizonyítva látjuk, hogy hőssel van dolgunk. Nem így jár el Gyöngyösi. Ő először verbálisan agyba főbe dicséri a hősét. És csak aztán kezd el cselekedni. Hát a dicséretről, abban nincsen hiba, ott aztán minden el van mondva, ami csak kell. Nem szánja életét, fáradt hazájáért, második Curtius megmaradásáért, egeket érdemel gyakor próbájáért, mint régen Herkules sok visel dolgáért. A lova Pegazus, maga Hektor rajta, vállaiban Atlasz, Herkules szívében, nyelvében Ulysses, Anténor eszében, szerelmében Páris, Titán személyében, házánál Püladész, Achilles mezőben. Ha ennél többet, dicséretként, hány ókori nagyság volt itt? Volt vagy 10, akit hirtelenjében azonosított vele. Igen ám, csak Zrínyi, már úgy értem, hogy a szigeti Zrínyi, mire, nem is, mint hogyha lenne jellemezve verbálisan, valószínűleg nincs is, csak nála mire megjelenik, addigra egy csomó mindenből kiderült, hogy tényleg az. Itt pedig ezt a verbális jellemzést nem követi megfelelő nagyság a cselekvésben. Mert utána mi történik? Megkapja a bécsi határozatot, hogy ő neki be kéne venni Muránynak a várát, és elkezd tipródni, hogy mit is tegyen. Ilyen gondolatok fornak elméjére. Erős Murány várát, kit ez világ csudál, mely meggyőzhetetlen meredekségen áll, hová az madár is szárnya fáradva száll, s ez világon hozzá hasonló kevés vál, ezt szálljam én meg, s ezen ilyen forduljak, ezt vegyem meg, s ebben tegyek zsákmányt, s dúljak, ah, gondatlan szándék, azért ha induljak, hogy hamar veszélyre hanyat homlokuljak. Hű, el tudják képzelni a szigeti Zrínyire, hogy megáll siklós alatt, és elkezd tiprodni. Ezt, ennek menjek én neki? Míg Gyöngyösi ezt határozottan látják, hát figyelj, várjanak, megmondom, hány. A 33. versszak, 99-ben kezdett el tiprodni, és a 102-ig tiprodik. Hát akkor végre hősiesen elszánja magát, hogy na, jó van, lesz, ami lesz, neki megyek Murány várának. Eközben most ugrunk egyet, és az égiek elkezdenek tanakodni, hogy hát ezt a szerencsétlen segítsük már meg. Hogyan tudunk neki segíteni? Nem marsot küldik el, aki hát legalább valami harci erény csepegtetne belőle. Kupidót küldik el. Azért az Isteneknek is van ám rang soruk. Ezt a kis taknyos, mesztelen csimotát elküldik neki, hogy segítsen. Ez is lefelé fokoz, nem fölfelé, lefelé fokoz. Így aztán jön, persze ő, aztán a hatalma tökéletes, lő ide, lő oda, már szereti egymást a két hős, mikor még nem is látták egymást az életben sem. A motiváltság nagyon hiányzik mögüle. Így aztán Veselényi már szerelmes, és elkezd tiprodni, hogy na most ezen helyzetben mit tegyen. Ez mondjuk fárasztó hosszúságú, mert a 33. strófától az 56-ig tipródik, hogy mit tegyen, de tulajdonképpen nagyon bájos. Így tipródik. Nem ösmér. Levelem talán el sem fogja. Vagy ha elfogja is, azt csak abban hagyja. Semmi közöm hozzá, és itt nem kell, azt mondja. Igaz szándékomat csúfképként fogadja. Olyan aranyos ezen közben, van képünk, Veselényi, nem, most plegykálkodom, bocsássák meg. tudjuk, hogy milyen volt, képek, feljegyzések, mindent tudunk róla. Böszme nagy fickó volt ez a lesz, mint egy ólajtó, és olyan jámbor, hogy tényleg mindenő így tudta az ujja körül tekergetni. Tudják, az a típus fiúk között van ilyen, hogy ekkora nagy és picinek hívja mindenki, mert olyan aranyos és olyan-olyan szelíd. Hát ilyen volt ez a lesz. Most képzeljék el, hogy ő már tudja, hogy szerelmes, tudja, hogy levelet akar írni, nem jön rá se úgy, hogy hogyan, és így tipródik, izzadott, pirult, félt, változott színében, de nem volt mit tenni egyebet tüzében, pennát fog a végre, reszketve kezében. Hát olyan aranyosan tipródik, mint egy kislány, hogy pirul meg sápad zavarában. Na jó, nincs más módszer, hogy bejuttassa a várba a levelet, hogy ez egy számára ellenséges vár, primőr uborkák közé rejti, és így küldi B. Na most, nem tudom, tudják-e, lehet, hogy maguk már felvilágosultak, abban az időben ez még nagyobb durranás volt, hogy az uborka szexuális szimbólum. Könnyen átlátható módon. Ja, jó, hát Széchi Mária özvegy, hát szóval már nem egy szűzlánynak küldte, ez egy kicsit menti a dolgot, hogy... és Mária is elolvassa, és... ugyanúgy, mi, ez a már mostan kétszeres özvegy, ugyanúgy irul-pirul, mint ő. Ő is irul-pirul, néha minden vérét vészi orcájában, elpirul s láttatik lenni merő lángban, néha ereszkedik gyengébb pirulásban, mint kertekben rózsa, mikor nyílik nyárban, néha személyében, mintha nem volna vér, hol fehér, hol sárga halovánságot ér, néha pirost, fehér, s halovánt egyben vér, mint változó üdő egyről más színre tér. Hát piros, rózsaszín, fehér, sárga, mindenféle színt ölt Mária a kétszeres özvegy, mikor megkapja ezt az uborkák közé rejtett szerelmes levelet. Nos, randevút ad neki, a randevún megegyeznek, hogy Mária átadja a várat veselényinek, és ki is tűzik a napot, hogy mikor fog oda menni. Nehézségek közepette, tehát megígéri, hogy magát és a várat a kezére adja. Emlékeznek rá, hogy a szigeti veszedelemben milyen sok eszközre volt szüksége a költözrényének, hogy a török tábor harci morálját megtörje? Belső egyenetlenségeket szított. Elszabadult lovat eresztett közéjük, hogy riadalmat keltsen. A vezérnek az alkalmatlanságát hozta föl. Tehát minden mód, szerelmi bonyodalmakat, minden módszert felhasznált, hogy aláássa az ellenségnek a harci morálját. Gyöngyösi is aláássa Murányvár védőinek a harci morálját. Vérhas járvány tör ki. Ennél lejjebb a degradálást már nehéz. Mária azonban igazi eposzi hősnőként cselekszik. Azt kell mondanom, hogy férfiatal pán. Ő madzagra nehezéket köt, és megméri a falakat körben-körben, hol a legalacsonyabb. Láptókat, tehát létrákat készít elő azzal az ürüggyel, hogy szellőztetni akarja az ágyneműt, és rá akarja pakolni a vánkosokat, beszerzi a létrákat. Párnahúzatba a régi bevált módszer szerint kötél létrát. Mindent megcsinált. És akkor megüzeni versenynek, hogy most már jöhet, ez a fal a legalacsonyabb. Ő valóban eposzi cselekvő hős. Elindul veselényi. Mennyi nehézséget kellett leküzdenie a szigeti zrínyinek, hogy eposzi magaslatra emelkedjen. Veselény is találkozik eposzi nehézségekkel útjában. Például Murányban két ágyulövéssel üdvözölnek egy vendéget. Veselényi hadinépe egyből szétfut, úgy megijed. Így aztán akárcsak Zrínyinek siklós alatt neki is meg kell állítani a futókat. Vagy egy jelentős, késleltető epizód, hogy egyik embere, Solymosi, félti urát, hogy asszonynak hisz, de Veselényi vitézül ellene mond, és kitart eredeti szándéka mellett. Vagy A parasztok megijednek tőlük egy faluban, és kaszára kapára akarnak kelni, de Veselényi azt hazudja, hogy ők Illésházi népe, és ezzel a furfanggal végül is el tudnak szökni előle. Vagy a következő faluban is el akarják ezt játszani, de ott gyanakszanak rájuk, és fegyvert fognak. Az az egy szerencséjük, hogy a sötétség elválasztja őket. Ráadásul ebben a sötétségben Veselényi harmadmagával eltéved. De ilyen nehéz eposzi nehézségek után végre összetalálkozik újra Vitéz hadinépével, és elérnek Murány alá. És elkezdik keresni a lajtorját. Mezitláb kezdik el keresni a lajtorját, hogy ne üssenek zajt. Azért az lajtorja kereséshez kezdnek, csendesebb voltáért mezítláb vetkeznek, az gyenge láboknak, tetszik ez nehéznek, de az reménységért mindent cselekeznek. Ez a Vitéz hadi nép, hát egy kicsit rosszul esett nekik, csak a vitézség tartotta őket vissza a panasztól, hogy a piskót, a lábaikat bántotta az, hogy mezítláb keresik azt a nyavajás lajtorját. Találkoznak egy darab kívülreket várbelivel, azt nagyon megfélemlítik, hogy hallgasson és hallgat is végül. Így aztán minden nehézséget nagyon vitézül leküzdenek. Mennyit fárad, s búsul lád Veselényi is. Alig bírják immár lankat lábai is. Noha elérkezett az hagyott óra is, mégis bajos dolgas, nincs az lajtorja is. Egy vár ostromló, akinek az az egyetlen baj, hogy nem találja a lajtorját, amit odabentről neki leeresztettek. A 207. strófában kezdik el keresni, a 242. strófában előkerül Mária szolgája, és megmutatja nekik, hogy hol van. Látják! Ezt a verbális jellemzést, amit az elején elmondott róla Gyöngyösi, azt a 10 mitológiai nagyságot, hát sehogy nem igazolja a cselekmény. Ez nem eposzi magaslat. Ez valami egészen más. Lehet, hogy rajta vannak az eposzi műfaji kellékek, mint a karácsonyfán a csingilingi, de ez nem lett ettől eposz. Mária vitézül viseli magát a várban, a szolgáit már megeskedte a király hűségére, elfogadta az őröket és bezárta őket, aki nem tért át, a német tiszteket is, összesen 11-et, utána már csak egy darab kapuőr marad, akinek a hovatartozása kétséges, végül hát így küldte le saját emberét, Kádast, hogy keresse meg Veselényit. Így aztán a vitézek, most már probléma nélkül, az nem igaz, hogy probléma nélkül, csak veszély nélkül, még ez se jó, belső ellenség nélkül föl tudnak mászni a lajtorján, hogy azért nem igaz, hogy veszély nélkül lenne, mert azért itt is Veselényi egyszer úgy elcsúszik, hogy majdnem leesik a lajtorjáról, és majdnem meghal, de hát vitézül végül is fölmászott a várfalra. Ennyi veszély között Isten segítette, kommentálja Gyöngyösi. Így aztán Mária behívja a kapitányt, még azt is fölesketi Veselényi hűségére, még itt is vígjátéki elemekkel zavarja össze, hogy hol van itt már a fenség, még a kellem is, hát nem tudom persze, hogy mit talált kellemesnek a korszak olvasója, hogy miközben behívja Mária, és a sarokból előtoppan Veselényi Vitéz hadinépével, az egyik hadnaggyal olyasmi esik, ami ilyettében előfordul olyan az elemek, emberrel, de eposzban nem szoktak megemlékezni róla. Vagy volt egy vénasszony, egy társalkodó nő a várban, aki a bolháknak az csípése miatt anyaszült módon feküdt le éjszaka, és ilyen módon ugrott ki az ágyból, amikor a várvívás bekövetkezett. Ezek vígjátéki elemek, és semmiképpen nem irányulhatnak a fönségre. Ugyanakkor azt kell mondanom, sok minden tényező van, amiben nem eposzi a Murányi Vénusz, és ha tényleg összehasonlítjuk a szigeti veszedelemmel, alul marad. Mert a cselekménye kiszerű, a tétje kicsi, a várvívás groteszkül, könnyű, csak Mária csinál valamit. a gradáció negatív irányban hat, a komikumig le. A szerkezete nem tudja megemelni a cselekményt. A szigeti veszedelem cselekménye olyan módon épül föl, mint egy gótikus katedrális ilyen egymásra épülő, egymásba épített elemekből, amelyek nélkül nem történhetne meg az egész, mert ha kihúznánk egy epizódot, összeomlana az építmény. Ez tehát egy fölfelé szökő építmény, míg a Murányi Vénusznak a cselekménye az valami olyan módon ível magasba, hogy az epizódok úgy lelógnak róla, tehát el vannak szigetelődve tőle, azok kitérők, nem építik, hanem szétszórják a figyelmet. Arany László egyébként azt mondta róla, hogy ez az epizódok, az elkalandozás iránti fogékonyság, ez valóságos csapás rajta. Alul marad az összehasonlításban, hogyha a jellemzési módszereket vetjük egybe. Zrínyi nem jellemezte hősét verbálisan, de az epikum, a beszéd, a cselekedetek egy valóban hősi jellemet rajzoltak ki. Veselényi nem cselekvő hős, őt állóképről állóképre látjuk magunk előtt. Őt verbálisan kell jellemezni, és az epikum még így is üti a verbális jellemzést. Ugyanez a helyzet van akkor is, hogyha a mellékszereplőket vesszük szemügyre. Zrínyi mellett a másod és harmadrangú szereplők is hősök, Delivid, Radivoj, Juranics, ők emelik Zrínyinek a nagyságát. Veselényi mellett ez az udvarnép nem emeli az ő nagyságát. Ki van mellette? Solymosi, aki kételkedik Máriában, és Nagy János az uborkákkal. Színezi ugyan Veselényi világát, de nem fenségessel, hanem erotikussal. Az egyetlen, ami ebből az összehasonlításból nyertesen kerül ki, az a szerelmi szál. Igaz ugyan, hogy ez a szerelem nem motivált. Mennyei indoklás kellett hozzá. De az állapotok rajza szép. Azért kinek nem esik meg a szíve rajta, amikor látja Veselényit így tiprodni, pirulni és sápadni félelmében. Ő is özvegy egyébként. Tehát ő se fiatal már annyira. Vagy Szécsi Máriát, amikor megkapja ezt a levelet, és a színe állandóan változik. Maguk már nem érzik, milyen hallatlanul erotikus volt ez a kép, hogy a nyáron nyugovó Máriát az ágyában ábrázolta, amint a melegtől az ajka fölött apró izzadság cseppek ütöttek ki. Hát, mert maguknak már ugye magasabb az inger küszöbjük, de itt ez is nagyon erotikus volt, nagyon erotikus volt. És hát milyen bájos ez a várakozása az esküvő előtt, már övék a vár, tehát már otthon vannak benne, de még várni kell az esküvőre, és hát uram, bocsát, Mária kacérkodik vele. Nem lágy forró szállott Veselényire is, ingerli Cupido szabadnál többre is. Nehéz várakozni kevés időre is, de vigyázz Mária az böcsületre is. Alkalmatosságát hamar távoztatja, hogy maga ne legyen, inasát hivatja. Hol egy jön, hol másik, az mint szólítatja. Ha dolgok nincsen is, dolgokat mutatja. Hát ő kacérkodik. De hát aztán végül, tényleg azt kell mondanom, hogy úgy végződik, hogy még ma is élnek, ha meg nem halnak. Él is mindaz kettős, vagyon becsületben, nő jó szerencséjek szaporán mindenben, naponként Veselén hág nagyobb tisztekben, lévén császárinak érdemelt kedvekben. Érkezett múzsám is már feltett célához, fáradtsága után lát nyugodalmához. Nem eposz. Ez egy finom, érzelmes, enyhén erotikus és nagyon feminin mű. Nem is tudjuk eposznak tartani. Nem is tartjuk annak. A mondani valót valószínűleg azok a sokat kárhoztatott részletek és a betétek hordozzák. innen tudjuk meg Gyöngyösinek a valódi álláspontjait ezekből a betétekből. A szerencséről, a hűségről, az igazmondásról, az okos alkalmaztatásról, Aranya részletek szépségét ő magasra értékelte a műben. Hát, dekomponáló szerepük is van, ez tény. Tehát nyilván a moralizáló, teoretizáló tartalmat megadják, de a szerkezetet szétszórják. Csak verbálisan tudja mondani valóját kifejezni. A Gyöngyösi életmű tehát voltaképpen egy olvasót nevelő, polgárosultabb mentalitásnak a kifejezője. Korszerű kifejezője, kielégítője ennek az ízlésnek. Ez nem feltétlenül jelent magas esztétikai minőséget, de új igényeknek, művészi törekvéseknek az első megszólalását. Ilyen a tárgyválasztása. Nem nagy jelentőségű, országos súlyú események, hanem azoknak csak a perifériái, csak a magánéleti érdekességei, szerelmi bonyodalmak, nagy házasságok. Ennek van egy újság jellege. Ez tényleg újságot gondoltam, tehát ilyen pletykalap jellege. Közszájonforgó beszédtémákat ír meg. Ezért a műfaja tehát tulajdonképpen meghatározhatatlan, átmeneti. Még talán a Tököli Imre és Zrínyilon a házassága az elmegy epitalámiumnak, tehát ilyen házassági éneknek. Az se egészen, de mondjuk arra rá lehet csütni. A két nagy kompozíciójára, a Murányi Vénuszra és a Kemény János, ez biztos, hogy nem igaz. Nem is históriás ének, mert ennél azért jóval modernebb forma. Hát talán legjobban a verses regényhez közelít. Talán legjobban annak az igényeinek felel meg. Tulajdonképpen láthatóan a hiányzó regénynek az igényeit elégíti ki, ezt pótolja. A laza keretek ezt segítik elő. Egy lépést tesz a prózaiság felé, tárgyválasztásával, szabadabb műformájával, a hősöknek a hétköznapi ábrázolásával és anekdotikus betéteinek mulattató szándékával. Hát nagyon sok mindennel adós maradtam, tehát a költői hagyománynak az ismeretével, amely szintén jelentős vívmánya. Ebben valóban Zrínyi tanítvány, tehát ő is fabulákkal keveri a históriát, tudva és az előszavakban leírva szándékosan is. Én nekem azonban sajnos itt most meg kell állnom, a következő alkalommal már a kisebb szerzőkkel fogunk foglalkozni. Hát addig is jó munkát akkor minnyájuknak. Viszontlátásra!
Elhangzott a magyar irodalom barokk korszaka. Gyöngyösi István és Zrínyi Miklós munkái. S. Sárdi Margit előadását közvetítettük az ELTE bölcsészkaráról. A felvétel 2005. áprilisában készült.
EPER. Első Pesti Egyetemi Rádió.